Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Május 1-e alkalmából a szakszervezetek ki a terep. A járvány és a már most kialakulóban lévő válság az érdekvédelmi szervezeteket is komoly kihívás elé állítja. Hogyan változtatta meg a terveiket a járvány? Mennyire együttműködőek a munkáltatók, ha a munkahelyek megmentéséről van szó? Vannak most született kényszermegoldások, amelyeket a járvány után is alkalmaznának? Erről beszélt az azonnalinak Bábel Balázs, a Vasas Szakszervezet nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa.
Azok nem történtek meg, amiket mi nagyon szerettünk volna, mint szakszervezet, így például az álláskeresési járadék összegének az emelése.
Dorácskó Balázs, a szakszervezetek együttműködési fórumának szervezési titkára.
Lehet, hogy egész nap a telefonjukat simogatják a gyerekek, vagy éjjel-nappal játszanak, de alapvető, jól használható informatikai dolgokba viszont analfabéták.
És Székely Tamás, a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke.
Itt semmi érdemi lépést nem látok.
A munkáltatók oldaláról pedig Parag Lászlót, a kereskedelmi és iparkamara elnökét kérdeztük.
Ha valaki a gazdaság vezetésében hajlandó szerepet vállalni, akkor nem ilyen lélek simogató állításokat kell tenni.
Arra is kíváncsiak voltunk, szerintük mit jelenthet ez a miniszterelnöki ígéret?
Szeretném megismételni a kormánynak azt a vállalását, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkre tesz, mi annyi munkahelyet fogunk létrehozni.
De ne szaladjunk ennyire előre. A szakszervezetiseket először arról kérdeztük, ágazatukban milyen károkat szenvedtek a munkavállalók a járvány kezdete óta. Pontos adatai egyelőre egyiküknek sincsenek, de túl sok pozitívumról nem tudnak beszámolni. Így a vegyiparosok elnöke Székely Tamás sem.
Ugye, ami számszerűsíthető, a nyíregyházi kontinentálnál december 31-ig 123 munkahelyet elvesztését jelenti, de ezen kívül van a vegyipar területén olyan cég, ahol 30-asával küldik el a munkavállalókat. A VDS működési területén, hogyha csak ezt a területet nézzük, akkor itt most már több ezer főről beszélünk.
A Vasasnál, amely például az autógyári dolgozók szakszervezeteként működik, hasonló a helyzet Bábel Balázs elmondása alapján.
A kölcsönzött munkavállalók között drámai a helyzet, ott több ezres azoknak a száma, akik elveszítették az állásukat. Tehát őket a legegyszerűbb, illetve a legolcsóbb elküldeni. Ezért a legtöbb munkája így a velük kezdte. Kevesebben vannak, de azok attól is megváltak sok helyen, akik nyugdíjasként végezték a munkájukat. Már vannak sajnos olyan helyek, ahol csoportos létszámleépítésről érkezett bejelentés, illetve olyan is, ahol ez a veszély fennáll, hogy állami segítség hiány nem fognak tudni újraindulni a leállás után.
A közszféra minden ágazat közül a leginkább védett a tömeges elbocsátásoktól. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ott ne lettek volna más problémák az elmúlt hetekben.
Megvan a jogi lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottokat át lehet irányítani egy bizonyos területről. Nem minden esetben tették ezt mondjuk önkéntessé, hanem egy-egybe átvezényelték az óvodai kollégákat például az idősellátásban, mondjuk itt olyanok, vagy szociális ellátáson azon területről időseket kellett mondjuk kiszolgálni, vagy olyanokat, akiknek ételt kellett kihordani, etc. etc. És itt nem voltak például biztosítva a megfelelő védőfelszerelések. Tehát az egy napra egy gumikesztyű, egy szájmaszk, az nagyon kevés. És ez még a legelején volt ennek az egész vészhelyzetnek, amikor még a szociális területen is nagyon nagy hiányok voltak, például az idősellátásban a védőfelszerelésekből, és nem mérlegeltek mondjuk életkorban, vagy mondjuk családi hátteret figyelembe véve, hanem mindenkit átvezényeltek.
Ráadásul az egyébként gyógypedagógus Dorácskó Balázs azt mondja, a közalkalmazottak helyzete is egyre aggasztóbb.
Egy ilyen eset most nagyon éles, ez Vácon történik jelenleg. Több tucat munkavállalónak, közalkalmazottnak van az állása veszélyben, és hogy biztos a megvágások miatt, az önkormányzatok forráselvonása miatt, illetve mondom a folyamatos törvényi átalakítás miatt félő, hogy még több ember, itt az egy is sok, a tíz is sok, a száz az meg már rengeteg, családokról van szó, egzisztenciákról. És így is már valahol létszámstopp van az oktatásban, 6-7%-os pedagógus hiányról beszélünk, a bölcsödékben nincsen elég ember, a szociális szakmában nincs elég ember, tehát már így is borzasztó hiány van, és ezt nem lehet feltölteni szakképzetlen emberekkel.
A munkáltatók azonban a legtöbb esetben partnerek és felelősen viselkednek. Legalábbis Székely Tamásék ezt tapasztalják.
Több ágazatban nagyon pozitív, hogy a munkáltatók rettentő felkészültek, ami a védelmet illeti, tehát az egészségvédelmet, a személyvédelmet, maszkokban, védőfelszerelésben. Van olyan cég, ahol önállóan szűrik a kollégákat, tekintettel arra, hogy az egészségügy, illetve hát az állam ezt nem tette eddig meg.
És a munkahely megőrzésben is partnerek Bábel Balázs szerint.
Azt nagyon sok vállalat érzi, és jól érzi, hogy az egyoldalúan elrendelt korlátozások, vagy mondjuk bércsökkentés, munkaidőcsökkentés, az elégedetlenkedéseket, értetlenséget szülne. Viszont, hogyha ezt sikerül közösen megtárgyalni a szakszervezettel, akkor a szakszervezet ezt tudja kommunikálni, hogy itt most esetleg tényleg nem volt más választás, kénytelenek voltunk áldozatot hozni, cserébe nyilván a cégnek is áldozatot kell hoznia, tehát ez nálunk csak így működik, tehát ez kölcsönös alapon.
De hiába haladtak jól a tárgyalások, egy márciusi kormányrendelet aránytalanul nagy szabadságot adott a cégeknek. A szakszervezetisek legalábbis kifogásolják a munkaidőkeret 24 hónaposra nyújtását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltatók 2021. december 31-ig az általános munkarendtől eltérhetnek, és rugalmasan alakíthatják a beosztásokat. Székely Tamás brutálisnak nevezte ezt a lépést.
Eddig a szakszervezetek meg tudtak állapodni a munkaidőkeret kérdésében. Ezt most a kormányrendelet keresztbe húzta, és kibővítette 24 hónapra, ami szerintem kezelhetetlen és brutális. Mi azt javasoltuk egyébként a cégeknek, és mielőtt ez a rendelet megszületett volna, több helyen megállapodtunk, hogy a munkaidőkeretet, ami ugye 4-6 hónap szokott lenni, azt bővítsük ki december 31-éig. Ebbe sok munkáltató egyébként bele is ment, és ezt mi jól tudtuk kommunikálni a dolgozók felé, ez egyfajta kompromisszum volt.
Arról pedig Bábel Balázs beszélt, hogy milyen gyakorlati problémákhoz vezethet a 24 hónapos munkaidőkeret.
Írtózatos teher tud lenni a munkavállalónak, hiszen a munkaidőkeretben dolgozás lehetővé teszi a havi egy pihenőnap kiadását. Tehát egy vasárnapon kell pihentetni a munkavállalót, és addig dolgozhat heti akár 60 órát. Ez nyilvánvaló megbetegedésekhez, családok széthullásához vezet. Arról nem beszélve, hogy ahol bevezetik a munkaidőkeretet, mondjuk most meghosszabbítják a jelenlétet, mondjuk 2021. december 31-ig, az ott dolgozók, azok most arra kell készüljenek, hogy nem tudnak majd munkahelyet váltani a következő év végéig, hiszen most tartozásuk halmozódik fel a munkáltatóval szemben, ezek a negatív órák, ahol mondjuk 3-4 hétig állnak ott 120-160 óra összegyűlik, ezt vissza kéne fizetnie, amikor felmond. Tehát egy havi bérét, másfél havi bérét ott kéne hagynia.
De hiszen 2018-ban azért kezdődtek tüntetések a túlóra törvény ellen, mert akkor 36 hónaposra nyújtották az időkeretet. Mire felhárt most a háborgás a 24 hónap miatt? Van egy fontos különbség. A 2018-as jogszabály értelmében csak a szakszervezetek beleegyezésével lehetett szó 36 hónapos munkaidőkeretről. A márciusi kormányrendelet azonban arra ad lehetőséget a munkáltatóknak, hogy erről egyoldalúan döntsenek.
A jelenlegi szabályozás, ugye, amit rendelet útján hoztak, nem kell szakszervezettel megállapodni. Tehát azok a munkáltatók, akik már korábban szakszervezeti kényszer alatt voltak, hogy megállapodjanak hosszabb munkaidőkeretben, mint mondjuk a 4 vagy a 6 hónap, ez most ezzel a rendelettel felülírja. Magyarul a munkáltató azt csinál, amit akar.
Ez tehát a munkavállalói oldal. De kapcsolódjon be itt a riportba Parag László is. Az iparkamara elnöke másképp látja az időkeret kérdését. Először is. Szerinte a munkaadók abban érdekeltek, hogy dolgozóik jól érezzék magukat.
De azért itt abból kell kiindulni, hogy van egy elképesztően közös érdek, az, hogy minél több munkahelyet meg tudjunk őrizni, és minél kevesebb ember veszítse el az állását. Én azt gondolom, hogy ma egy munkaadó az legalább annyiban érdekelt abban, hogy a munkavállaló jól érezze magát, mert akkor lehet biztos abban, hogy van egy számára számítható munkaerő a háta mögött, vagy a gyárában, és ez az érdeke felülír minden más érdeket, a profit érdekét is felülír.
Oké, de ha akár hétvégén is bármikor behívhatnak valakit dolgozni, úgy nehéz jól éreznie magát. Vagy nem?
Itt most ugye egy tehervállalás van. Egy tehervállalás, aminek 3, vagy ha úgy tetszik, 4 szereplője van. Van a kormányzat, az önkormányzat, a munkaadó és a munkavállaló. Most a munkaadók vállalnak be egy többletterhet azzal, hogy azt mondják, hogy még akkor is foglalkoztatok, hogyha egyébként nincsen bevételem. ehhez tesz a kormány egy kiegészítést, ezzel 70%-os szabálya. Ennek az árát előbb-utóbb valakinek ki kell fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a munkavállalónak is részt kell vállalnia, függetlenül attól, hogy mit mond egy szakszervezet, vagy mit nem. A munkavállalónak is fel kell vállalnia azt, hogy most azért, mert 2 hónapig otthon vagyok karanténban, és nincs jövedelmem, illetve van jövedelmem, de nincs munkám, akkor ezért a 2 hónapért később, majd a következő 2 évben valamennyivel többet kell dolgoznom. Szerintem, hogyha ezt valaki józanul végig gondolja, akkor erre a következtetésre jut.
Szóval mindenki érezze majd így jól magát. A magánszférához visszatérünk még, de előbb nézzük meg alaposabban a közszférát. Miután március közepe óta merőben új körülményekhez kellett hozzászoknia az oktatásban a tanároknak és a diákoknak is, mára már le lehet szűrni a tapasztalatokat. Dvoráczko Balázs szerint elsősorban dicséret jár a tanároknak. Még akkor is, ha eleinte nehezen indult be a digitális oktatás.
Kevesebb mint 60 óra állt rendelkezésre erre a nagy átállásra, amire azelőtt 10 év nem volt elég. És egy hétvége alatt több 10 000 pedagógus tulajdonképpen a közösségi hálókon segítették egymást, hogy el tudják indítani a péntek este meghirdetett és hétfőn igazából működésbe lépő, hát ezt most zárójelbe tudjuk, hogy digitális távoktatást, mert hogy ez nem volt az. Nagyon, nagyon nehezen indult be, és ez teljesen normális volt.
Persze, aki az utóbbi 20 évben lépte át Magyar Közoktatási Intézmény küszöbét, tudja, hogy sok minden hiányzik a magyar iskolákból. Dvoráczko Balázs szerint a digitális oktatás beindítása némileg talán meglepő lehet, de a tanulóknak is nem várt kihívást jelentett.
Ezt meg kell tanulnunk használni, és ezt meg kell tanítanunk használni, mert arra is rájöttek a kollégák, hogy lehet, hogy egész nap a telefonjukat simogatják a gyerekek, vagy éjjel-nappal játszanak, de alapvető, jól használható informatikai dolgokba viszont analfabéták, tehát ugyanúgy nehézséget okozott nekik akár egy Classroom használata, följelentkezni bármilyen videócsetbe, azt megfelelően használni, elsajátítani mondjuk a digitális etikettet, vigyázni a saját biztonságukra, úgyhogy itt önmagában az egész digitális világ most így berobbant, és ez nagyon hiányzott, mert nem volt jelen a napjunkban, tehát egyfajta ilyen paradigmaváltás kell, hogy lezajlon a pedagógusokban.
Ez a paradigmaváltás viszont nem lesz egyszerű. Persze a tanárokon is múlik, milyen új, korszerűbb megoldások lehetnek a mindennapok részei a járványt követően. Dvoráczko Balázs a válveregetés után ezért kritizálta is kollégáit.
Ez lehet, hogy nem lesz népszerű, ezt nekünk kell eldönteni, hogy mit szeretnénk tanítani, és ezt közösen kell kommunikálni a döntéshozók felé. Szakszervezetben vagyunk, szakmázunk, nem láttuk eddig azt az átütő akaratot, hogy itt nagyon változtatni szeretne a pedagógus társadalom, nem hogy egészen, nagy része, nagyon sok innovatív, progresszív pedagógus van, politikai világnézettől függetlenül, mert nem ezen múlik. De hogyha ezt szeretnénk, akkor ezt közösen kell kieszközölnünk együtt a kormányzatnál, a szakmai szervezeteken keresztül, mert a szakmai szervezetek sem 3 emberből állnak, amögött ott vannak komoly csoportok, és igen, azok a csoportok, akik komoly szakmai munkát tettek az elmúlt évtizedekben az oktatás megújítására, vagy hogy javaslatokat fogalmazzanak meg, azokban igenis részt kell venni, és ha úgy gondoljuk, hogy az a helyes út, akkor azt végig kell vinni, és át kell tönni azokat a falakat, és közösen együtt a kormányzat felé ezt közvetítenünk kell, és át lehet törni. Tehát csak akkor fogja meghallani a kormányzat. Különben nem, és először a szakmában kéne ezeket a dolgokat tisztázni.
A SZEF munkatársa egyébként azt mondta, az Emmivel és a Klikkel alapvetően jól tudtak kommunikálni, de az érettségivel kapcsolatban voltak nézeteltéréseik. A pedagógus szakszervezet jobban örült volna, ha megajánlott jegyet kapnak a diákok, és ha már lesznek írásbelik, azokat későbbre időzítik. Minden esetre Dvoráczko Balázs szerint a legfontosabb az, hogy mindenki biztonságban legyen túl az érettségén. De vissza a magánszférához. Parag László azt mondja, az elmúlt 1 hónapban mit sem változott a véleménye. A magyar gazdaságot szerinte felmérhetetlenül nagy csapás éri a járvány miatt.
Sokat nem változott a véleményem, legfeljebb akkor kevésbé mondtam, szerintem brutálisan. Tehát én azt gondolom, hogy akkora a visszaeséssel kell majd számolnunk, amit ma senki nem mer kimondani, és miután a gazdaságban a várakozások azok általában önmegvalósítóak, nem is szerencsés, hogyha én számok mondanék.
Az iparkamara közben már egy 18 oldalas javaslatcsomagot is összeállított a kormánynak, amely szerintük segítheti a gazdaság újraindítását.
Hát talán a legfontosabb a munkahely megőrzés. Nagyon fontos benne az a halmaz, ami arról szól, hogy majd a gazdaságot hogy lehet helyreállítani, vagy újraindítani. Tulajdonképpen mi azt mondtuk, tényleg az első percben ezt mondtuk, hogy három fázisa lesz ennek a válságnak. Van a pánik reakció, amikor senki nem tudja, hogy mi a fenét kellene csinálni. Aztán van az alkalmazkodás, amikor megpróbálnak a cégek úgy hozzáállni ehhez a helyzethez, ahogy egyébként lehetséges, vagy amennyi erőforrásuk van, és utána pedig újra fog indulni a gazdaság. Tehát nekünk ezt a hármat kell jól kezelni, és azt a pontot majd megragadni, amikor a gazdaság újraindulása az kormányzati beavatkozással még gyorsabb, még erőteljesebb lehet. Erre vonatkoznak a javaslataink, nagyon-nagyon-nagyon széles körül. Tehát itt a szép kártya adócsökkentésétől kezdve a nyitvatartáson át tulajdonképpen szinte minden területen megfogalmazták a gazdasági szereplők az érzésüket, vagy a véleményüket.
Van ugyan nyitottság ezekre a javaslatokra, de Parag László szerint a mostaninál szélesebb körű segítségre lenne szükség a kormány részéről.
Talán a vita ott lehet közöttünk, hogy mi azt mondtuk, hogy nem szektorális segítség kell, hanem általános segítség kell a gazdaságnak. Minden szektort előbb-utóbb elér a válság, nem tudjuk, hogy mikor. Nagyjából lehetett persze látni, hogy mondjuk a légi közlekedést azt elérte 24 óra alatt, a turizmust elérte 2 hét alatt, vendéglátást elérte 3 hét alatt, tehát ezt így össze lehet rakni, de mi azt gondoljuk, hogy minden egyes szereplőjét meg fog jutni a magyar gazdaságnak, illetve hát a világ összes gazdasági szereplőjének.
A kormány eddigi intézkedései között találni jót. Bábel Balázs szerint ilyen például a hitel visszafizetési kötelezettségek felfüggesztése. De azt is mondta, hogy minden ilyesmi későn jött, ráadásul a szociális ágazatnak nagyobb támogatásra lenne szüksége.
Későn jöttek ezek az intézkedések, azért ezt mindenképpen elmondhatjuk. Azok nem történtek meg, amiket mi nagyon szerettünk volna, mint szakszervezet, így például az álláskeresési járadék összegének az emelése, illetve az, hogy ez ne csak 3 hónapra járjon. Nagyon bízunk benne, hogy tényleg újra lehet indítani a gazdaságot májusban, azért ezzel kapcsolatban sokan szkeptikusak, de hogy a gazdaság így fölpörögjön, és elérjük újra ugyanazt a foglalkoztatott létszámot a magánszférában, ami előtte volt, az biztos, hogy nem 3 hónap kérdése. Tehát akik most elveszítették a munkájukat, ők lehet, hogy tartósabban lesznek munkanélküliek.
Ha lehet hinni Orbán Viktornak, akkor Bábel Balázsnak nincs igaza, és hamarosan mindenki munkához jut.
Tisztelt képviselőtársam, szeretném megismételni a kormánynak azt a vállalását, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkre tesz, mi annyi munkahelyet fogunk létrehozni.
De vajon milyen munkahelyet? A szakszervezetisek attól tartanak, hogy a miniszterelnöki ígéret sokakat a közmunka felé terel. Székely Tamás szerint...
Ez egy hatalmas nagy blöff. Ez ugyanolyan nagy blöff, mint a Kurzarbeitnek a támogatása. Itt semmi érdemi lépést nem látok. Itt valószínűleg a közmunkának a lehetőségét fogja biztosítani az állam, de kérdem én, hogy azonos feltételekkel, mint ahogy most vagy korábban? Tehát nem tartoznak a munkatörvénykönyv alá, nagyon-nagyon alacsony nettó jövedelemről beszélünk. Én rettegek egyébként, hogy még milyen ötletelés lesz még az elkövetkezendő időszakban, miközben nagyon komoly lépéseket kellene annak érdekében tenni, hogy érdemi munkahelyvédelmi program legyen.
A VBS elnökének sejtését a közmunkáról Parag László nem cáfolta.
Hát a mi javaslataink között ott van a közmunkaprogram megerősítése, azzal együtt, hogy erre én ma nem látok igazán politikai szándékot, hanem elsődlegesen reálgazdaságba akarja a politika visszaterelni a munkavállalókat. Az a baj, hogy nagyon nagy a köd. Például nem tudjuk, hogy hány magyar munkavállaló vesztette el az állását Nyugat-Európában az elmúlt hetekben. Amikor bezártak az osztrák síparadicsomok, akkor hány embert tettek az utcára. Nem látjuk, hogy a munkaerő kölcsönző cégeknél mekkora volt a munkaerővesztés. Hány embert küldtek el, aki kölcsönzött munkaerő volt. Miként hát ott is egy nagyon-nagyon puha határvonal van, hogy valakit elküldtek home office-ba, aztán utána lehet, hogy felmondanak neki, vagy tényleg úgy gondolják, hogy később lesz a munkájára igény. Tehát itt tényleg több százezer embernek az életvitele indult meg, ráadásul közülük sokaknak megtakarítása sincs.
Az iparkamara elnöke nem csak a munkavállalókkal, a munkaadókkal is szigorú.
Azt mindenképpen előre kell bocsájtani, hogy minden vállalkozásnak a saját maga sorsa a legfontosabb.
Tehát azt senki nem várja, hogy jön a sült galamb, hanem nyilván segítség van, de az alapvető elvárás minden vállalatvezető és tulajdonos felé az, hogy ő működtesse a cégét, hatékonyan működtesse a cégét.
Ahogy az előbb hallottuk, Székely Tamás szerint az osztrák és német mintára itthon is alkalmazott Kurzarbeit, vagyis a rövidített munkaidős foglalkoztatás bevezetése nem sikertörténet. Bábel Balázs pedig azt is elmondta, miért.
Együtt kell a munkavállalónak és a munkáltatónak, minden egyes munkavállalónak pályáznia erre az összegre. Bővítették, de nagyon-nagyon be van szorítva még mindig, mennyire lehet lecsökkenteni a munkaidőt. Tehát van egy minimum és maximum, míg Németországban ilyen nincs. Tehát, hogyha 0 óra, akkor is jár. Tehát, ha egyáltalán nem tud munkát adni a munkáltató, akkor is jár ez a pénz. Nincsenek olyan további feltételek, hogy a kieső munkaidőben képzést kell nyújtani, ami számunkra azért is furcsa, hogy itthon kell, mert most pont az lenne a cél, hogy az emberek ugye ne legyenek annyit együtt, hanem csak a tényleg szükségeset. Ennek ellenére itt most képzéseket kell tartani a kieső időre. Tehát, hogy ez egy elég bonyolult rendszer, illetve a munkáltatót most kötelezik arra, hogy egészítse ki a kieső munkaidőre járó bérnek egy részét is, míg Németországban ez sincsen kötelezően, csak a ágazati megállapodás ezt engedi. Tehát ugye nálunk az van, hogy a kieső munkaidőnek maximum 70%-et az állam fizeti, de akkor azt a 30%-ot meg ki kell pótolni a munkáltatónak, ami adott esetben nem képes. Viszont nagyon-nagyon bürokratizált és nagyon-nagyon bonyolult még mindig.
A magyaros Kurzarbeit Parag László szerint is túl bürokratizált. Úgy véli azonban, hogy nem véletlenül van ez így, illetve szerinte a szomszéd fülye sem feltétlenül zöldebb.
Hát én azt sem mondom, hogy nincsen igazuk a szakszervezők ebben az állításban, mert biztos, hogy túlzottan bürokratizált, mi is kifogásoltuk, nagyon sok átalakítást keresztül is vittünk a múlt hét elején, de hát a másik oldalon makrogazdasági szabályozást azt nem lehet úgy csinálni, hogy a potya utasokra ne figyeljünk. Lefordítva, tehát van egy csomó olyan cég, akinek az árbevétele, a nyeresége az akár csak növekedett az elmúlt időszakban, a helyzetből fakadóan. Őket nyilván valamilyen értelemben ki kell zárni a rendszerből. Tehát az, hogy itt több a szabályozás, én ebben nem látok különösebben kivetendőt, hozzátéve, hogy ugye a messziről jött ember sokat mond, vagy akár bármit mond, tessék elmenni Németországba, és ott megnézni, hogy működik. Ott is bőven talál kritikát.
Az egyetértés az iparkamara és a szakszervezetek között tehát meglehetősen korlátozott. A munkáltatóktól és a kormánytól több szolidaritást váró érdekvédelmisek még csak akkor lepődhettek meg igazán, amikor Parrag László április elején az ATV-ben Rónai Egon kérdésére így válaszolt.
Akik kényszer szabadságon voltak most, tehát semmilyen, sem olyan munka, sem home office, sem a munkahelyén semmi nincs. Velük mi lesz?
Estere mit mondjak? Annyi ember ment tönkre az elmúlt napokban, és most is megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni.
Mi lesz?
Azt tippel jól, aki szerint az iparkamara elnöke mit sem változtatott a véleményén az azóta eltelt hetekben.
Hát nem változott. Nem változott, és én azt gondolom, hogy ha valaki a gazdaság vezetésében hajlandó szerepet vállalni, ami egy kamara elnökének nyilván feladata, akkor őszintének kell lennie. Akkor nem ilyen lélegsimogató állításokat kell tenni, hanem ki kell mondani azt, amit a valóságban látok. Én valóban azt láttam, hogy most a statisztika szerint, talán tegnap reggeli 56 ezer ember közvetlenül elvesztette az állását, és ehhez még hozzájön az a felsorolás, amit az előbb elmondtam. Tehát itt azért egzisztenciális veszélybe több százezrek kerültek Magyarországon. Ezt ki kell mondani.
Parag László szerint szép dolog a szolidaritás, de az sincs ingyen.
Azért minden számlát a végén ki kell fizetni valakinek. Tehát hogyha mi most azt mondjuk, hogy a szociális ellátórendszert úgy erősítjük föl, hogy számolatlanul öntjük bele a pénzt, akkor annak majd az inflációban, illetve a költségvetési hiányban nagyon komoly ára lesz. És azt majd a gyerekeinknek kell megfizetni, vagy legalábbis 4 év múlva, vagy 5 év múlva jó magunknak. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kellő józansággal kell tekinteni. Persze én is szívesen lennék populáris, meg lehet nagyon jól hangzó dolgokat mondani, de azért attól óvok mindenkit, hogy a józanság vagy a realitás talajáról letérjünk.
Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!